Akkor még egyszer szeretettel köszöntök mindenkit. A sorozatunk címe most a Biblia és a történelem. A mai témánk címe pedig a Messiás előre megrajzolt idézőjelben portréja Ézsaiás jövendőléseiben. Hát ez is történelem, mert ma már senki nem vitatja azt, hogy a názáreti Jézus tényleg létezett az időszámításunk utáni első században, és az is vitathatatlan, hogy a személye és a tanításai óriási hatást gyakoroltak, nem csak egyénekre, egyes emberekre, hanem az egész egyetemes történelemre is. Tehát ezek a rávonatkozó jövendőlések és ezeknek a beteljesedése is szintén történelmi profécia, nem egy elvont vallási téma. Tehát azt fogjuk megismerni, hogy milyen kijelentések hangzottak el több mint egy fél évezreddel Jézus megjelenése előtt, csak Ézsaiás könyvében. Ugye itt hadd említsem meg, hogy Ézsaiás próféta a működésének az ideje az időszámításunk előtt 745 és 685 közé tehető, annak alapján, ahogyan felsorolja, hogy milyen királyok idején működött. Azt is rögtön megemlítem, hogy nagyon sok mai keresztény teológus vitatja azt, hogy az egész Ézsaiás könyvét Ézsaiás írta volna. A 40. fejezettől egy bizonyos névtelen fogság, babiloni fogság utáni prófétának tulajdonítják Ézsaiás könyvének a második részét, akit elneveztek Deuteró Ézsaiásnak. Mások meg feltételeznek még egy harmadik Ézsaiást is, azt meg elnevezték Tritó Ézsaiásnak, de mindig úgy elszomorodom, hogy egyik ember mennyire megy a másik után, még ilyen kutató, tudós emberek is, mert ha megnézzük ezeket az érveket, amelyeket felhoznak, akkor annyira súlytalanok és annyira megalapozatlanok, hogy azt kell mondanom, ahogy írja egyébként egy Archer nevű nagyon jó teológus is, egy nagyon jó szerző, aki az ószövetségi bevezetés, tehát az ószövetség keletkezési, iratok keletkezési körülményeiről írt egy nagyon hasznos könyvet. Azt írja, hogy nagyobb dolog elhinni a Deuteró és a Ézsaiás létezését valójában, mint komolyan venni azt, hogy tényleg az időszámításunk előtt 8. 7. században élt Ézsaiástól származik az egész könyv. De hát ha nem vitatjuk azt, hogy kiírta a teljes Ézsaiás könyvét, akkor is tény. Tehát vagy 700 évvel, jó 700 évvel, bő 700 évvel Jézus születése előtt keletkeztek ezek a jövendőlések, vagy ha valaki babiloni fogságra utánra teszi a könyv második részét, akkor is több mint fél évezred, és azt meg már végképpen nem lehet vitatni, hogy a holtengeri tekercsek között két teljes Ézsaiás tekercset találtak, és ezt minden kutató vita nélkül az időszámításunk előtti második vagy első századra teszi. Tehát, hogy mielőtt Jézus megszületett, amiket ma megismerünk, azok írásban voltak, hogy így mondjam, ha úgy tetszik, ez múzeumi tény, mert ezek a régi ősi holtengeri kéziratok ma üveg alatt múzeumban láthatóak. Nekem van otthon egy képem, valami folyóiratnak a címlapjáról szedtem le és eltettem, mert olyan érdekes volt, hogy Jeruzsálemben a könyvcsarnokában ott látszik az üveg alatt a holtengeri Ézsaiás tekercs, és diákok egy nagyítóval a kezükben, az egyik kezében a diáknak a nagyító, a másik kezében egy mai nyomtatott héber biblia, és úgy ellenőrzik a két szövegnek az egyezését. Mert annyira bámulatos valóban a szövegnek a pontos fennmaradása, a torzulások nélküli megőrzése. Tehát ennyit erről, hogy ez mindenképpen tényszerű, hogy amit ma megismerünk, az mintegy 700, vagy 500, vagy minimum 200 évvel korábban. De hát azért olyan későre senki se teszi Ézsaiás könyvének egy részét sem, csak ahogy említettem, akkor már mindenképpen írásban voltak ezek, és fenn is maradtak az ősi kéziratok. Tehát igen, érdekes ezt megfigyelnünk. Ugye az Ószövetségben, ahogy említettem, nagyon sok messiási jövendőlés van, de hát ezt egyszer mi ezekről beszéltünk is bővebben, de itt most csak egyetlen egy könyvre figyelünk, Ézsaiás könyvére, és Ézsaiás könyve annyira gazdag messiási jövendőlésekben, hogy amikor János apostol az evangéliumában beidéz egyet ezek közül, hogy hogy és mint teljesedett ez Jézus személyében, akkor így olvasom János evangélium a 12. fejezetében, hogy a következő megjegyzést fűzi hozzá. János evangélium a 12. fejezetéből fogom idézni. Tehát János evangélium a 12. fejezetének a 41. versében így olvasom. Ezeket mondta Ézsaiás, mikor látta az ő dicsőségét, és beszélt ő felőle. Tehát János apostol azt írja, hogy Ézsaiás annyi mindent tudott előre a messiásról, neki adott kijelentések által, hogy ő szinte látta őt maga előtt. Annyira kirajzolódott előtte a messiásnak a személye. Néhány sort Luther Mártontól is idéznék, aki ezt írja az ézsaiási messiási jövendőlésekről. Azt mondja, Ézsaiás olyan világosan és színesen jövendül a messiásról, mint senki más. Azt mondja, megjövendőli Krisztus szenvedéseit, halálból való feltámadását, országát, olyan nagyszerűen és világosan hirdetve, mintha minden akkor tájt történt volna. Tehát azt mondja, olyan világosan és érthetően ír ezekről, mintha az ő korában történtek volna ezek, és utána így írja, ezért bizonyára igen kiváló, lélekben erősen megvilágosodott próféta volt. Hát akkor fogjunk is hozzá. Előre bocsátom, hogy nem minden részletre fogok kitérni, csak mindenütt a legszembetűnőbbet, vagy mindenki számára a legkézenfekvőbbet fogom kiemelni. Az első messiási jövendőlés Ézsaiás könyvében a 7. fejezetnek a 14. versében található. Tehát végig Ézsaiás könyvéből fogunk főképpen idézni, és lehet ugye ott nyitva tartani a Bibliát mindazoknak, akik követik. Tehát így olvasom Ézsaiás könyve 7. fejezetéből a 14. verset. Íme a szűz fogan méhében és szül fiat, és nevezi azt Immánuelnek. Valószínűleg hallottuk ezt, de sok vita van ám e körül a profécia körül, mert ugyanis a héber szövegben nem az a szó szerepel itt a szűz helyén, ami kifejezetten is egyértelműen szűzet jelent, hanem egy másik szó, ami fiatalasszonynak fordítható. Ugye nem annyira éles a különbség a két héber szó között, az alma, az jelenthet szűzet is, de elsősorban fiatalasszonyt, ami itt szerepel, a betula, az pedig kimondottan szűzet jelent. De nem fűződik semmi érdekünk hozzá, hogy ezt a dolgot vitassunk, ugyanis úgy kezdődik ez a vers, hogy ad jelt néktek az Úr maga. De a jel nem az anya, hanem a jel a gyermek. És ez a döntő, erre kell figyelni ebben. Ugye hadd jegyezzem meg, hogy Jézusnak a rendkívüli születését Isten soha se állította a középpontba, és soha se tette a hitnek a próbájává, hiszen éppen ezért rendelte Józsefet Mária mellé, még Jézus születése előtt. Tudta, hogy nem a profán emberi megítélésnek való ez a csoda, mert a messiásnak szükségszerűen rendkívüli módon kellett születnie. De erre Isten soha se tett hangsúlyt, hogy ez legyen a figyelem középpontjában, vagy ez legyen a hitnek a próbája, ahogy említettem, ez egy szükségszerűség volt. Tehát itt sem az anya a jel, és nem még a születési körülmények sem, hanem azt, hogy ezt a gyermeket nevezik Immánuelnek. Na ez a héber név, ez betű szerint, szó szerint a következőt jelenti, velünk az Isten, vagy ugyanilyen jogon így is fordítható, hogy közöttünk az Isten. Ez a jel, hogy megszületik valaki, akinek ez a neve, hogy velünk az Isten, közöttünk az Isten. Ugye milyen érdekes, hogy a zsidó nép, amely ismerte ezeket a proféciákat, ugye Jézust ezért ítélte el, ezért adták őt halálra, hogy ember létére Istennek mondja magát. pedig mi, világos volt, és majd látunk még itt más proféciákat is, hogy az a messiás az Immanuel lesz, akinek a személyében közöttünk velünk az Isten. Aztán mindjárt nézzünk egy következő messiási jövendőlést, ezt a 9. fejezetben találjuk. A 9. fejezetből olvasom először a 6. verset, mert egy gyermek születik nékünk, fiú adatik nékünk, és az uralom az ő vállán lesz, és hívják nevét csodálatosnak, tanácsosnak, erős Istennek, örökké valóság atyának, békesség fejedelmének. Megkérdezem egy pillanatra, nincs benne megint a messiás személyének a titka? Gyermekként születik, de valójában erős Isten is örökké valóság atya. Óriási ellentét feszül a kettő között. Ugye, emberileg ez összeegyeztethetetlen. Gyermekként születik, de erős Isten és örökké valóság atya. És ugyanebből a messiási proféciából más érdekes dolgot is szeretnék kiemelni. Közben megjegyzem, hogy a messiásnak nem csak az első eljöveteléről jövendőlt Ézsaiás, hanem a másodikról is. De most mi csupán csak leszűkítjük a tanulmányunkat Ézsaiás Jézus első eljövetelére, földi szolgálatára vonatkozó tanításaira. Nos, tehát azt olvassuk itt, hogy a 9. fejezet első versében, ugye előzőleg arról szól, hogy az asszírok az északi országrész szinte letarolják, elpusztítják, és utána egy vigasztaló ígéretet mond, és ez összefügg ennek a gyermeknek a születésével. Azt mondja, de nem lesz mindig sötét ott, ahol most szorongatás van. Először megalázta Zebulon és Naftali földjét, de azután megdicsőíti a tenger útját, a Jordán túlsó partját, és a pogányok, és most helyesbítve olvasom a fordítást, a pogányok Galileáját. Mindjárt megmagyarázom, a Zebulon és a Naftali, az Jákob két fia, Izrael két törzsének a neve. És ugye, amikor a honfoglalás megtörtént, akkor a törzsek között fölosztották a területet. És a Zebulon és a Naftali törzseinek a területe az ott a Galileai tenger, ahogy a Biblia nevezi. Valójában ez egy nagy tó, de Galileai tengernek nevezi a Biblia, vagy Tibériás tengerének. Tehát annak a környéke volt, ugye Észak-Izraelben, és azt mondja, hogy utána a második versben a nép, amely sötétségben volt, lát nagy világosságot, és akik lakoznak a halál árnyékának földjében, fény ragyog föl fölöttük. Tehát körül határolja, hogy melyik az a terület, ahol ez a nagy fény föl ragyog, és nem tudom, van-e, akinek jártas a Bibliában, és a füle rögtön meghallja, hogy hol van szó az Új Szövetségben erről, hogy a nép, amely sötétségben jár, lát nagy világosságot, és akik lakoznak a halál árnyékának földjében, fény ragyog föl fölöttük. Ugye a Keresztelő Jánosnak az apja, Zakariás szólt erről, amikor isteni ihletésre beszélt a megszületett gyermeküknek a küldetéséről, hogy te pedig kisgyermek a magasságos Isten prófétájának hivattatsz, és ő előtte jársz, és utána rögtön beidézi, mert a nép, amely ül a sötétségben és a halál árnyékában, lát nagy világosságot, mert megjelenik a naptámadat a magasságból. Tehát ez a hasonlat is a messiásra utal, ez a nagy fény, ami kigyullad. Ugye mindjárt utána beszél is, mert egy gyermek, mindennek az alapja az, hogy egy gyermek születik nékünk. És ezt a területet figyeljük csak meg, megkérdezem, hogy hol bomlott ki Jézusnak a messiási tevékenysége teljes egészében? Hát pont ezen a területen. Ugyanis Júdeában kezdte a szolgálatát, ahol a zsidó vallásos elit élt, ahol a központi szentély volt ugye a jeruzsálemi templom. János evangéliuma vázolja az ő júdeai működését. Ez azonban egy évig tartott, és miután itt nem fogadták be, és már is hatalmas ellenállás volt, Jézus a működése székhelyét áttette pontosan erre a területre, Zebulon és Naftali vidéke, ugye a tenger útja, a Galileai tenger köldéke, és utána még folytatja a Jordán túlsó partja. Talán vannak, akik emlékeznek, hogy a 10 város vidékén jár Jézus, ugye ott gyógyítja meg a gadarai ördöngősöket, és aztán, tehát ez már a Jordánon túl van, és ugyanúgy a Pérea, egy másik terület, ugye amikor Jézus utoljára elindult Galileából Jeruzsálembe, akkor egy nagy hirdetői körútat tett a Jordán túlsó partján, a tíz város vidékén és Péreában, és pont ezeket a területeket sorolja föl, és a vége, és így olvastuk, és a pogányok Galileáját. Miért fordítja a Bibliánk ezt határnak? Azért, mert a Galilea betű szerint határt jelent, körzetet, határt, de csak hogy itt földrajzi névként szerepel, és ha valaki más fordítású Bibliát elővesz, akkor láthatja is. Tehát nem kell szó szerint lefordítani, hogy határát, hanem a pogányok Galileáját. Ugye mindenki emlékszik rá, hogy Jézust Galileinek is nevezték, ugye, mert Galileában bontakozott ki a messiási szolgálata, és még egy kis apróság, amire szintén érdemes figyelni, ebben az időben már Galilea vegyes lakosságú volt, nagyrészt pogányok lakták, zsidók is, de nagyrészt pogányok. Tehát ki láthatta ezt előre, ugye Ézsaiás 700 évvel előbb írja, hogy akkor az a pogányok Galileája lesz, az már nem lesz egy tiszta zsidó lakta vidék, és nem fogadja be őt az Ószövetség választott népe, és végül a pogányok Galileájában ragyog föl a nagy fény a maga teljességében. Tehát igen érdekes kijelentések ezek. Aztán menjünk tovább, és nézzük a 11. fejezetet. A 11. fejezet elején így olvassuk, és származik egy vesszőszál, tehát az első versben mindjárt, és származik egy vesszőszál Isai törzsökéből és gyökereiből, nincs szó virágszáról az eredeti héber szövegben, hanem azt mondja, és gyökereiből egy hajtás növekedik. Akin az Úr lelke megnyugszik, bölcsességnek és értelemnek lelke, tanácsnak és hatalomnak lelke, az Úr ismeretének és félelmének lelke. És gyönyörködik az Úrnak félelmében, és nem szemeinek látása szerint ítél, és nem füleinek hallása szerint bíráskodik. Igazságban ítéli a gyöngéket, és tökéletességben bíráskodik a föld szegényei felett. Csak eddig olvasom. Szeretném megkérdezni, valakinek eszébe jut valami erről, hogy akin az Úrnak lelke megnyugszik? Amikor Jézus megkeresztelkedett, a Szentlélek galamb szimbólumában alászállt rá, és keresztelő János azt mondja, János evangéliuma első fejezetében megtaláljuk ezt az utalást, azt írja, hogy talán szó szerint is olvasom, János evangéliumát keressük meg, és János evangéliuma első fejezetében így olvasom, 31. verstől. Ezt mondja Jézusról a körülötte lévő tanítványainak, a másoknak. És én nem ismertem őt, de hogy megjelentessék Izraelnek, azért jöttem én, aki vízzel keresztelek. Tehát arra utalt, hogy mielőtt Jézus hozzáment megkeresztelkedni, nem találkoztak egymással, nem ismerték egymást. Aztán így mondja tovább, és bizonyságot tett János mondván, láttam a lelket leszállni az égből, mint egy galambot, és megnyugovék ő rajta. És én nem ismertem őt, de aki elküldött engem, hogy vízzel kereszteljek, ő mondta nékem, akire látod a lelket leszállni és rajta megnyugodni, ő az, aki keresztel szent lélekkel. És én láttam és bizonyságot tettem, hogy ez az Isten fia. Megkérdezem, kézenfekvő volt, hogy ilyen jelet adott meg Isten keresztelő Jánosnak? Hiszen a 700 éves messiási jövendőlés azt mondta, hogy akin az Úrnak lelke megnyugszik. És ez volt a jel, amiről fel kellett ismerni keresztelő Jánosnak a messiást. Egyébként a messiás névnek a jelentése felkent, a felkenés pedig az olajjal felkenésre utal, az olaj meg a Szentlélek szimbóluma, tehát a messiás tulajdonképpen azt jelenti, hogy Szentlélekkel teljes. Mennyire kézenfekvő, hogy ez volt a jel, hogy az Istennek lelke megnyugszik rajta. De nézzük az első verset. Ugye azt mondja, származik egy vesszőszál, kinő egy hajtás az Isai törzséből tulajdonképpen, és gyökereiből hajt ki, tehát egy kivágott fatörzset kell elképzelni, ugye mindnyájan láttunk ilyet, aminek az oldalán hajtás kezd növekedni. És ki az Isai? Dávid apja. Na most ugye ez is azonosítja, hogy ez messiási jövendőlés, mert azt az egész Izrael tudta, mondhatnám, ez kivétel nélkül mindenkinek világos volt, hogy a messiás Dávid fia lesz. Talán vannak, akik emlékeznek, hogy amikor megkérdezte Jézus őket, hogy ti kinek mondjátok a messiást, azonnyomban válaszolták a Dávid fiának. És honnét vették ezt? A Sámuel második könyve 7. fejezetében van egy ígéret, amit Dávid kapott, amely vonatkozott egyrészt az ő fiára, Salamonra, de azon túl a messiásra, és innét ezt az egész Izrael tudta, hogy a messiás Dávid fia lesz. Ha tehát azt mondja, hogy az Isai törzsökéből származik, ugye, aki Dávidnak az apja, akkor ez ugyanez, hogy Dávid fia, tehát kétségtelen, hogy a messiásról van szó. De figyeljük meg a képet, hogy a kivágott fatörzs, ugye a gyökereiből, a törzséből, ami még megmaradt, és a gyökeréből egy hajtás növekedik. Mi az, amit ez a kép kifejez? Hogy a messiás nem akkor fog eljönni, amikor a dávidi királyságnak a fénykora van, hanem akkor, amikor levágott fatörzshöz lesz hasonló. És amikor Jézus megjelent, abban az időben már fél évezrede megszűnt a dávidi királyság, és már egyenesen római provinciává lett Júdea. És akkor jött el a messiás, amikor olyan volt a Dávid háza, mint a kivágott fatörzs. És akkor a Dávid családjából, az Isai törzsökéből vagy gyökereiből, akkor jelenik meg a messiás, akiről ugye olvassuk is a Bibliában, hogy kiderül, hogy mind Mária, mind József dávidi származású volt. Ha ott figyelmesen megnézzük Lukács evangélium elején, akkor ez kiderül. Tehát ahogy a római levélben Pál apostol mondja, hogy Jézus Dávid magvából való volt test szerint. De akkor jelent meg, említettem, amikor már kivágott fatörzs volt a Dávid háza. De aztán még egy érdekességre fölhívom a figyelmet, mert a 11. fejezet 10. versében már igazából a végső időkre utal, de ott egy újabb szimbólummal szól a messiásról. Azt mondja, is lesz ama napon, hogy Isai gyökeréhez, aki a népek zászlója lesz, eljönnek a pogányok és az ő nyugodalma dicsőség részen. Tehát itt egy hajtásról van szó az Isai törzséből, itt meg az Isai gyökeréről. És mind a kettő ugyanarra a személyre vonatkozik. Van ebbe valami félreértés, vagy valami ellentmondás? Most egy jó nagyot lapozunk a Biblia legvégére, és ott egy különleges részletet olvashatunk, a 22. fejezet 16. verset, a Jelenések könyve 22. fejezet 16. versében, amikor a Jánossal a kinyilatkoztatásokat közlő Isten fia, aki az elején megjelent neki Pátmos szigetén, újra megszólal, és ezt olvassuk a 16. versben, ezt mondja Jánosnak, tehát Jelenések 22.16. Én Jézus küldtem az én angyalomat, hogy ezekről bizonyságot tegyen nektek a gyülekezetekben. Én vagyok Dávidnak a ma gyökere és ága, a ma fényes és hajnali csillag. Tehát hogy mutatkozik be, hogy én vagyok Dávidnak a ma, ugye, akiről már szólt a messiási jövendőlés, gyökere és ága. Megkérdezem, ez a kettős hasonlat nem tökéletesen jellemzi a messiás személyének titkát? Ő egyszerre a Dávid fia, és egyszerre a Dávid gyökere, vagy az Isai törzsökéből való hajtás és az Isai gyökere, mert leszármazottja is Dávidnak, meg a teremtője is. Ugye nehéz elképzelni, hogy ezt valahogy úgy emberek fabrikálták, ezeket a keresztül kasul oda-vissza utalásokat az írásban, hogy ezt mondjuk János fundálta volna ki Pátmos szigetén, hogy na most ő összekapcsolja ezt a két jelképet, és akkor Jézus így mutatkozik be, hogy én vagyok Dávidnak gyökere és ága. Ugye nagyon hasonlít ez ahhoz, mikor Jézus földi életében, ugye mert feltette a kérdést, amire az előbb is hivatkoztam, hogy ti kinek mondjátok a messiást. Rögtön válaszoltak a Dávid fiának. És akkor Jézus idézett nekik egy Zsoltárt, ahol Dávid urának nevezi a messiást, amiről ők is tudták, hogy messiási Zsoltár. És akkor megkérdezte tőlük, hát ha urának nevezi őt, hogy lehet a fia? Tehát így mutatott rá arra, hogy a messiás Dávidnak fia is, meg Dávidnak ura is. Ága is, meg gyökere is Isainak, vagy Dávidnak. Tehát megint csak azt mondom, hogy ezek igen szemléletesen és igen egyértelműen szóltak a messiás személyének a titkáról. De visszatérve a Ézsaiás könyve 11. fejezetéből, még a messiásnak a karakteréről, a személyiségéről is van itt egy nagyon érdekes részlet. Ugye így olvastuk itt a 11. fejezetben, a 3.-4. versben. Ezt mondja róla, gyönyörködik az Úrnak félelmében, nem szemeinek látása szerint ítél, és nem füleinek hallása szerint bíráskodik. Igazságban ítéli a gyöngéket, és tökéletességben bíráskodik a föld szegényei felett. Szép megfogalmazás. Ugye, ha valaki csak a szeme látása és a füle hallása szerint ítél, ezt tudják csinálni a földi bíróságok, csak a tények alapján. De azt mondja, itt valami magasabb rendű igazságról van szó, amikor a gyöngéket, a szegényeket méltányossággal mindent figyelembe véve ítél, nem puszta tények alapján. Hát nem jut eszünk be az evangéliumok Jézusa egy pillanat alatt? Mondjuk például, amikor átmegy Jerikón, és ott van egy Zákeus nevű fővámszedő, akit mindenki megvet, aki maga is elismeri, hogy jogtalanul sokaktól sok mindent elvet. Hát ha Jézus szemeinek látása és füleinek hallása szerint ítél, amilyen a híre ennek az embernek, meg amelyek a tények vele kapcsolatban, akkor nem foglalkozik vele. De azt olvassuk, hogy pontosan őt szólítja meg, aki ugye fölmászott kistermetű ember lévén egy fára, hogy majd szemből lássa Jézus menetét, és ki az, akiről ő annyit hallott. És Jézus szól neki, hogy hamar szállj alá, mert a házad vendége szeretnék lenni. De hát még sok más esetet igézhetnénk az evangéliumokból, ahol Jézus nem szemelátása, nem fülehallása szerint ítél, hanem valami különleges méltányossággal, mindent figyelembe véve, és a gyengék és a szegények iránt valami különös irgalmasságot mutat, úgy is hívták őt, hogy vámszedők és bűnösök barátja. Gúnynévként akasztották rá, de valójában pontosan ez volt az a karaktere, amiről Ézsaiás próféta is beszél. De akkor már is lépjünk tovább, és olvassunk a 35. fejezetből egy kis részletet. 35. fejezet. 35. fejezetből így olvasom a 4. verstől a 6. vers elejéig. Mondjátok a remegő szívűeknek, tehát Ézsaiás 35.4-től. Mondjátok a remegő szívűeknek, legyetek erősek, ne féljetek. Ímé Istenetek, ugye ez a bosszú, ez mindig egy szerencsétlen fordítás, az eredeti szövegben mindenütt igazságszolgáltatás van. És a vers utolsó részét olvasom, ő jön, és megszabadít titeket. Tehát itt is azt mondja, Istenetek jön, és megszabadít titeket, és az 5. vers, akkor a vakok szemei megnyílnak, a süketek fülei megnyittatnak, akkor ugrándoz, mint szarvas a sánta, és újjong a néma nyelve. Csak eddig olvasom. Valakinek eszébe jut, hogy az új szövetségben ki és hol és milyen eset kapcsán hivatkozik erre? Keresztelő János börtönben van, és ebben a meggyötört állapotban követeket küld Jézushoz, és azt mondja, mondd meg, hogy te vagy az eljövendő, vagy mást várjunk. És Jézus éppen ott gyógyít, és végzi a maga messiási szolgálatát, és azt mondja a követeknek, menjetek el, és mondjátok meg Jánosnak, amit láttatok és hallottatok, hogy a vakok látnak, a süketek hallanak, és a szegényeknek az evangélium hirdetetik. Tehát maga Jézus hívja fel keresztelő János figyelmét arra, hogy abban, amit ő most tesz, ez a 700 esztendős messiási profécia teljesedik, hogy amikor Istenetek jön szabadításra, akkor a vakok szemei megnyílnak, a süketek fülei megnyitatnak, és ugrándoz, mint szarvas a sánta, és újjong a néma nyelve. Ugye mindenki emlékszik Jézus gyógyításaira, hogy mindezek az esetek ott megjelennek. De már is lépjünk tovább a 40. fejezethez, és a 40. fejezetben így olvasom a 3. verstől az 5. Egy szó kiált, a pusztában készítsétek az Úrnak útját, ösvényt egyengessetek a kietlenben a mi Istenünknek. Minden völgy felemelkedjék, minden hegy és halom alá szálljon, és legyen az egyenetlen egyenessé és a bércek rónává. És megjelenik az Úr dicsősége, és minden test látni fogja azt, mert az Úr szája szólt. Hát gondolom mindenki emlékszik rá, hogy amikor keresztelő János megkérdezték, hogy ki vagy te, ugye, mert mondta, hogy én nem vagyok a messiás, hogy amikor vizsgálóbizottságot küldtek ki Jeruzsálemből, hogy nagy tömeg sereg lett köré, és hát tulajdonképpen ki ő is, mit akar, és akkor mondta, hogy én nem vagyok a messiás. Akkor kérdezték, ki vagy te? és azt mondta, én kiáltó szó vagyok a pusztában. Tehát felismerte ezt, hogy ő az útkészítő a messiás eljövetel előtt, neki ezt a jövendőlést kell beteljesíteni. De most fölhívom a figyelmet egy érdekességre. Amikor azt mondja, egy szó kiállt a pusztában, készítsétek az Úrnak útját, hogy van ez a héber szövegben, a pusztában készítsétek Jahve útját. Megint csak hivatkozom arra, hogy Jézust azért ítélték halálra, hogy ember létére Istennek mondja magát. Mert a zsidók ugye úgy érezték, hogy ez ő szigorú monoteizmusukkal összeegyeztethetetlen, ők emberi messiást vártak, egy emberi szabadítót, de hát ha kutatták volna az írásokat, mint ahogy Jézus mondta is neki, hogy ti kutatjátok az írásoktokat, azt hiszitek, hogy ebben van a ti örök életetek, és nem veszitek észre, hogy ezek rólam tesznek bizonyságot. Hát akkor láthatták volna, hogy az útkészítő jön, aki Jahve útját készíti. Tehát az a messiás, aki jön, az maga az Úr lesz, isteni személy. Ezt világosan lehetett volna látni. Egyébként van Jeremiás könyvében is egy messiási profécia, ahol azt mondja, hogy a messiás neve lesz Jahve, a mi igazságunk. És egy sereg tekintélye zsidó magyarázó ezt messiási jövendőlésnek értelmezte. Tehát azt kell mondom, ott volt a szem előtt, csak tényleg oda kellett volna figyelni, felfogni, és nem az emberi megkövesedett elméletek szerint gondolkodni a messiásról, hanem az írás szava szerint. Hát minden esetre ez is beteljesedett. Jött az útkészítő, pontos időben megjelent, közvetlen Jézus fellépése előtt, és ő tudta is, hogy a messiás isteni személy. Az előbb idéztük János evangéliumából, így mondta a tömegnek, bizonyságot teszek róla, hogy ő az Isten fia. Azt is mondta róla, hogy én arra se vagyok méltó, hogy a sarulya szíját megoldjam. Meg azt is mondta róla, hogy utánam jön, de előbb lett nálam. Tehát ő tisztában volt vele, mert ő kutatta az írásokat, és ő hitt az írásoknak. Aztán lapozzunk a 42. fejezethez, és itt kezdődik az a négy különleges messiási profécia, amelyeket összefoglaló névvel Ebed Jahve énekeknek szoktak hívni. Ebed Jahve héberül azt jelenti, hogy az Úr szolgálja. És azért mondja, hogy énekek, mert ugye költői formában, gondolatritmus formájában hangzanak ezek eredetileg, ezek a proféciák. Na hát ennek aztán van könyvtárnyi irodalma. Sok teológus úgy véli, hogy hát itt nem a messiásról van szó, hanem hát ez tulajdonképpen Izraelről szól, csak elfelejtik, mert valóban szerepel egy Ebed Jahve énekben, hogy szolgám vagy te, Izrael, csak hogy az Izrael nevet azt Jákóba egy szimbolikus névként kapta a győzelme után, azt jelenti, hogy Isten harcos a győztese, és ez a messiásnak is egy nagyon megfelelő jelképes név. Tehát, ha megnézzük, szó sincs róla, hogy itt Izraelről lenne szó. Ugye szeretik a zsidó magyarázók is erre értelmezni, hogy kikerüljék azt a kényszerű következtetés, hogy Jézus volt a messiás, de ezek valójában egyértelműen Krisztusra utalnak. És mindenkinek rögtön eszébe juthat, miért nevezi őt az Úr szolgájának? Hát az embernek ellenszenves a szolga-szolgálat fogalom, a magunk önző logikája szerint, de Jézus egész életében felmagasztalta a szolga és a szolgálat fogalmát. Ugye amikor azt mondta, hogy akik én olyan vagyok köztetek, mint aki szolgál, és aki köztetek nagy akar lenni, legyen a ti szolgátok. Ugye, és a Bibliában ez a legmagasabb minősítés, Isten angyalairól is azt mondja, hogy szolgáló lelkek. Ugye, tehát csak az ember gondolkozik rosszul erről a dologról. Az Isten világában ez természetes is. Ez az erkölcsi minőség, amikor valaki szolgáló lélek. És ezen kívül az evangéliumokban tükröződik, hogy Jézus micsoda tisztelettel és engedelmességgel viszonyul az atyához mindvégig. Állandóan azt mondja, hogy ő neki nincs külön akarata, ő az atya akaratát követi, de önként, meggyőződésből. Mert azt mondja, az én tudományom nem az enyém, hanem az atyája, aki küldött engem. Ugye, tehát teljesen egyértelmű, hogy Jézus, mint az atya, a atyához mély tisztelettel ragaszkodó fiú, mint az ő szolgája. Véges végig, mint aki az ő küldetését teljesíti, így viszonyul az atyához, és így szól róla. És a 42. fejezethez, ha lapozunk, nézzük csak, hogy kezdődik. Ezekben az Ebed Jahve énekekben különben úgy van, hogy az egyik helyen az atya mutatja be az ő messiását, az ő küldöttét, az ő felkentjét, másik helyen meg maga a messiás szólal meg, és szól önmagáról. De a 42. fejezetben tehát Isten, az atya mutatja be az ő szolgáját, és így kezdi. Ímé az én szolgám, akit gyámolítok, az én választottam, akit szívem kedvel, lelkemet adtam ő belé, törvényt beszél a népeknek. Valakinek eszébe jut valami erről, hogy az én választottam, akit szívem kedvel? Igen? Ugye Jézus életében kétszer is hangzott az égi szózat, egyszer a keresztségekor, aztán a megdicsőülés hegyén, ez az én szeretett fiam, akiben én gyönyörködöm. Ugye, akit szívem kedvel, ez ugyanaz. És aztán nézzük csak meg, hogy jellemzi őt. Második vers, nem kiált és nem lármáz, nem hallatja szavát az utcán. Ezt Máté evangélista is beidézi, azzal kapcsolatban, hogy a 12. fejezetben meg lehet találni Máté evangéliumában, azzal összefüggésben idézi, hogy Jézus azoknak, akiket meggyógyított, erősen meghagyta, hogy őt ismerté ne tegyék. Tehát az ilyen emberi reklám, ez tőle távol volt, sőt bántotta a lelkét, ő nem ilyen eszközöket alkalmazott, és ha az ember belegondol, hogy a kereszténység mennyire szívlelte meg ezt a mai napig, pedig hát, ha követjük Jézust, akkor úgy kéne dolhatni, mint a só, meg a kovász belülről kifelé, és nem kiáltani, és lármázni, és reklámozni, és követelni a kereszténységnek az elismerését. Ugye ez valami egész más, mint ahogy a Jézus viselkedett, és ahogy, amire ő példát adott. Aztán nézzük utána a 3., 4. verset. Nagyon érdekes itt is ez a kettős hasonlat. Azt mondja, megrepett nádat nem tör el, a pislogó gyertya belet nem oltja ki, a törvényt igazán jelenti meg. Nem pislog és meg nem reped, míg a földön törvényt tanít, és a szigetek várnak tanítására. Hát akkor gondolkozzunk csak egy kicsit. Ez a hasonlat jól érzékelteti, hogy Jézus hogy viszonyult bűnösökhöz, elesettekhez, megtört életű emberekhez. Gondoljunk akár a házasságtörő nő történetére, gondoljunk arra Mária Magdalénára, akiről azt mondja, 7 ördögöt tűzött ki, és gondoljunk sokakra másokra, akár a Latorra, a kereszten, akiknek az élete, a személye már olyan, mint a megtört nád, vagy a pislogó gyertyabél, de ő ezt nem oltja ki, vagy nem töri el, hanem ellenkezőleg segíteni és felemelni akar. De ugyanakkor ő maga nem pislog és meg nem reped, míg a földön törvényt tanít, vagyis ő maga fedhetetlen életű, ő maga rettenthetetlen bátorsággal és következetességgel képviseli a törvény kívánalmait, de mégis szeretettel és együttérzéssel hajol le az elesettekhez. És van itt egy nagyon fontos mondat, a törvényt igazán jelenti meg, mint azt mondaná, ezzel jelenti meg igazán a törvényt, mert a törvény betöltése a szeretet. Tehát a magas erkölcsi kívánalmakat fenntartja, semmit sem lazít, ő bűngyűlölő, igazságszerető isteni személy, és az ő élete fedhetetlen, mondhatta egyszer, föl is tette, hogy kicsoda vádol engem közületek bűnnel, de ezzel együtt megértően, együttérzően lehajul a gyengékhez, az elesettekhez, és ezzel jelenti meg az Isten törvényét igazán. Aztán nézzük csak meg itt a 6. versben. Megszólal az atya is, és még egyszer is azt mondja, én az Úr hívtalak el igazságban, és fogom kezedet, megőrizlek, és népnek szövetségét véteszlek, és pogányoknak világosságává. Erről is eszébe jut valakinek valami, hogy pogányok világossága? Amikor az idős Simeon, ez a hívő izraelita, amikor Jézus bemutatták a templomban, ugye a születése után, és úgy olvassuk a Bibliában, ő a lélek indítására odament a templomba, karjaiba vette a kisgyermeket, el lehet olvasni Lukács evangélium a 2. fejezetében, és azt mondta, hogy most már, Uram, békességgel bocsátod el a te szolgádat, mert láttam a te üdvösségedet, akit adtál a pogányok világosságául. Tehát ez a hívő ember is, ez az idős hívő ember is megértette, hogy a messiás a pogányok világosságává is lesz. Sajnos Jézus korára olyan mértékben elzárkóztak a pogányoktól, ugye mindig ingadoztak a történelmi folyamán két szélsőség között, vagy átvették a pogányok bálványimádását, és romlott szokásait, vagy pedig teljesen elzárkóztak tőlük, és Jézus korában ez volt jellemző. És nem értették, és nem fogták fel ezt, hogy pogányok világossága, hogy a messiás nem csak Izraelnek érkezik. Aztán nézzük tovább, menjünk a 49. fejezethez. Ez is Ebed Jahve ének, ahogy említettem. Itt viszont maga a messiás szól. Ugye így kezdi. Hallgassatok rám, ti szigetek, hagyj ezzem, a szigetek a távoli országok szimbóluma mindig az Ószövetség írásaiban. Megint érzékeltet, hogy nem csak Izrael jön, hanem a szigeteknek, a távol lakó népeknek is. Hallgassatok rám, ti szigetek, és figyeljetek, távol való népek. Anyám méhétől hívott el az Úr, anyámnak szíve alatt már emlékezett nevemről. És most jön megint egy érdekes hasonlat. Hasonlóvá tette számat az éles karthoz, és keze árnyékában rejtette el engem. Fényes nyillá tett engem, és tegzébe zárt be engem. És mondta nékem, szolgám vagy te, Izrael, akiben én megdücsőülök. Ugye említett, mit szerepel az Izrael név, de jelképes névtél, Isten harcosa, Isten győztese, ahogy Jákob is hitbeli győzelme nyomán kapta ezt a nevet Istentől. És figyeljük meg ezt a hasonlatot, azt mondja, hasonlóvá tette számat az éles karthoz. Ma sokszor olyan hamis képet fest a maga elképzelései szerint a kereszténység Krisztustól, hogy ő a nagy humanista, aki mindent elfogad, ami emberi. De ha valaki az evangéliumokat olvassa, akkor azt láthatja, hogy Jézus éles kartként rót meg képmutatást, és emberi bűnöket, és semmiféle kompromisszum készsége nem volt ezekkel kapcsolatban. Éles kartként leplezett le dolgokat. És aztán azt mondja, fényes nyillá tett engemet, ami ugye utal arra, hogy ő a küldetése, teljesítésekor az élet harcterén helytállt minden nap. De mire utal a kettős hasonlat, hogy fényes nyillá tett engem, és tegzébe zárt be engem, hasonló váltette számat az éles karthoz, és keze árnyékában rejtett el engem. Én azt hiszem, arra utal ez, amit az evangéliumokon végigvonul, hogy Jézus egész nap, hogy így mondjam, állja a küzdelmet, állnok ellenségekkel, képmutatókkal, leplezi le az emberi tévedéseket, és mutat rá az igazságra, de kora hajnalokon elmegy imádkozni, már szürkületkor, késő este még fölmegy a hegyre imádkozni. Tehát, mintha azt mondaná, hogy így volt képes teljesíteni az ő küldetését, ami szembe ment az emberi vallási tradíciókkal, elképzelésekkel, amivel halálos ellenségeket szerzett magának, hogy mindig visszatért az atya árnyékába, az atya jelenlétébe, mindig erőt gyűjtött a következő küzdelemhez, mindig egyeztetett az atyával. Aztán a legkülönösebb, és ehhez hasonló nincs még az új szövetségben sem, amikor azt mondja a 4. és az 5. versben, hogy bepillantást ad a messiásnak a lelki küzdelmeibe, mert ezt mondja az Úr szolgája. És én mondtam, hiába fáradoztam, semmire haszontalan költöttem el elők erőmet. De az Úrnál van ítéletem, és jutalmam Istenemnél. És most így szól az Úr, aki engem anyám méhétől szolgájává alkotott, hogy Jákobot ő hozzá megtérítsem, hogy Izrael hozzá gyűjtessék, hiszen tisztelt vagyok az Úr szemeiben, és erősségem az én Istenem. Eszerint Jézust földi életében nem egyszer megkísértette ez a gondolat és ez az érzés, hogy hiába fáradoztam, semmire is haszontalan költöttem el erőmet. Megkérdezem, voltok arra? Hát hányszor voltak értetlenek még a közelálló tanítványai is, és mennyire nehéz volt neki a sötétség falát áttörni. És azért azt mondja, sokszor megkísérte, lesz ennek értelme, ennek a kimondhatatlan áldozatnak, küzdelemnek. De látjuk, hogy hitben rögtön helyesbíti magát, de az Úrnál van ítéletem, és jutalmam Istenemnél. És elég az, hogy tisztelt vagyok az Úr szemeiben is, erősségem az én Istenem. És ha még egy pillantást vetünk a 6. versre, itt így szól az Úr a messiáshoz, kevés az, hogy nékem szolgám légy, a Jákob nemzetségének megépítésére és Izrael megszabadultjainak visszahozására, sőt, a népeknek is világosságul adtalak, hogy üdvöm a föld végéig terjedjen. Na megint itt van a pogányok világossága, nem csak Izraelnek jön, hogy üdvöm a föld végéig terjedjen. Tehát hatalmas messiási jövendülések ezek. De az időnk egy kicsit szorít minket, menjünk az 50. fejezethez. Az 50. fejezetből csak egy kis részletet olvastuk, a 4. verstől a 6. de rögtön megjegyzem, hogy ez még folytatódik tovább, és a 10. versben látjuk, kiféli közületek az Urat, és kihallgat az ő szolgája szavára, tehát ez is Ebed Jahvéjének. De ebből én most a 4. verstől a 6. olvasom csak. Az Úristen bölcs nyelvet adott én nékem, hogy tudjam erősíteni a megfáradtat beszéddel. Fölserkenti minden reggel, fölserkenti fülemet, hogy hallgassak, miként a tanítványok. Az Úristen megnyitotta a fülemet, és én nem voltam engedetlen, hátra nem fordultam. Hátamat odaadtam a verőknek, orcámat a szaggatóknak, képemet nem födöztem be a gyalázás és köbdösés előtt. És utána folytatja, az Úristen megsegít engem, azért nem szégyenülök meg, azért olyanná tettem képemet, mint a kova, és tudtam, hogy szégyen nem vallok. Megkérdezem, jellemezte ezt Jézus, hogy bölcs nyelve van, hogy tudja megfáradtat erősíteni beszéddel. Ugye az evangéliumok számos története szól erről, de ő ezt is az atyának tulajdonítja, az atyától veszi. Aztán most beszéltünk arról, hogy fölserkenti minden reggel fülemet, hogy Jézus mindig elvonul az atya közelségébe, de a legkülönösebb az 5.-6. vers. Azt mondja, az Úristen megnyitotta fülemet, hogy megértsem a megváltás művét, az ő terveit, és én nem voltam engedetlen, hátra nem fordultam. De milyen útról nem fordult hátra? Mit jelentett számára az, hogy nem fordult hátra, hogy végigjárja azt az utat, amelyet az isteni terv kijelölt? Hátamat odaadtam a verőknek. Ugye mindenki emlékszik rá, hogy Pilátus megostoroztatta Jézust, ugye ez? Azt jelenti, hogy a hátát felszaggatta az ostor. De figyeljük meg ezt a szót, hogy odaadtam. Ebben benne van az, hogy az ő áldozata teljesen önkéntes volt. Hátra fordulhatott volna, de nem fordult hátra. És ő adta oda a hátát a verőknek, és orcámat a szaggatóknak. Ugye hányszor olvassuk, hogy arcul verték, leköbdösték. Ez mind itt megjelenik. És azt mondja, nem födöztem be. Ő mindebből kivonhatta volna magát, és nem tette. Nem fordult hátra, önként végigjárta ezt az utat. Döbbenetes profécia. És akkor ennek alapján figyeljük meg majd az evangéliumokban, most időnk nincs, hogy végig kikeressük, de az evangéliumokban olvassuk, hogy Jézus háromszor szólt előre a szenvedéseiről, mielőtt bekövetkezett volna az elfogatása, és az egész szenvedéstörténet lezajlott volna, és ott olyan részleteket mondott a tanítványoknak, hogy neki sokat kell szenvedni, és hogy őt megverik, és arcul ütik, stb. És leköbdösik. Tehát gondoljuk meg, hogy Jézus, amikor a földre jött, ő pontosan tudta, hogy ezt az utat kell végigjárni, de önként. Ő erre készült egész életébe. És volt kísértése arra, hogy hátraforduljon. Ugye ezt külön érdekes az evangéliumokban nyomon követni. Például csak egy kis rövid mondat, azt mondjuk, amikor elközelgett az idő, eltökélte magát, hogy Jeruzsálembe megy. El kellett tökélni magát. Aztán végül a csúcspont a Getsemánékert. Más nyomok is vannak, ugye, amikor egy hatalmas küzdelmet vívő magával, hogy végül is hátraforduljon, vagy ne forduljon hátra. Végigviszi-e ezt? És akkor lapozzunk már is az 52-től 53. fejezethez. Ez a 4. Ebed Jahvéjének. Ugye mindjárt, valójában a fejezet határ itt nem a jó helyen van, mert az 52. fejezet 13. versében kezdődik ez a profécia, mégpedig ezzel a bejelentéssel, ímé jó szerencsés lesz szolgál, magasságos, felséges és dicső lesz nagyon. Tehát itt is a szolgáról van szó, az Úr szolgájáról. És hát nagyon nehéz megállni, hogy nem éjjedjünk el jobban, de az időkeretet mégis komolyan kell venni, mert az emberi figyelem befogadó képesség, meg az emberi agy befogadó képessége is korlátozott. Tehát ez egy csodálatos messiási jövendőlés, csak ebből is néhány vonást emelek ki. Ugye itt a 2. versben azt olvassuk, felnőtt, mint egy vesszőszál ő előtte, mint gyökér a szál, 53.2-ben. Mint egy vesszőszál ő előtte, mint gyökér a száraz földből. Ugye ez egy újabb hasonlat. Megkérdezem, a száraz földből hajt ki gyökér? a szárazföldből soha. Ha vizet kap, akkor igen, de víz nélkül soha. És ez a hasonlat arra utal, hogy a messiás meglepetésszerűen jön el, szárazföldből kihajtott veszőszál, mintha utalna a szegény, egyszerű származására, hogy arra, hogy a rossz hírű Názáretben neveltetik föl, arra, hogy végül Galilea lesz, amit a vallásos elit megvetett. A Galilea ugye az már egy félpogány terület, és azt mondja, ott jött, és úgy jött, ahogy nem várták. Olyan meglepetésszerű volt ez, mint mikor a szárazföldből kihajt a gyökér. Aztán azt olvassuk róla, ugye különben a helyettes áldozatra meg lehet számolni, ha valakinek van ehhez ambíció, hogy hány kifejezéssel utal arra, hogy ő helyettes áldozat az emberért. De szeretném ebből most kiemelni az 5.-6. verset, és aztán a 7. Ő megsebesítetett a mi bűneinkért. Az eredeti szövegben még érdekesebb, azt mondja, őt átszúrták a mi bűneinkért, és megrontatott a mi vétkeinkért, és most egy ilyen tömör, csodálatos kifejezés, békességünknek büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyultunk meg. Figyeljük ezt a tömör megfogalmazást? Miénk a békesség, övé a büntetés. Övé a sebek, miénk a gyógyulás. És ez a különös kifejezés, sebeivel gyógyultunk meg. A seb az éppen nem gyógyulásra utal, de itt egy olyan különleges dolog van, hogy az ő sebeivel gyógyulunk meg, mert az ember lelkében olyan változást idéz elő, ha megérti ezt a helyettes áldozatot, hogy kigyógyítja az önzéséből, kimozdítja a helyéből az önzését. Aztán így mondja, mi mindnyájan, mint juhok eltéve jöttünk, ki az ő útjára tértünk, de az Úr mindnyájunk vétkét ő rávetette. Beszélt Jézus földi életében az eltévedt juhról, meg az eltévedt juh megkereséséről, és az Úr mindnyájunk vétkét ő rávetette. És akkor 7. Hadd olvassam úgy, ahogy a héber szöveg mondja, az még kifejezőbb. Azt mondja, hogy iszonyú nyomás rehezedett rá, ugye a kínosztatott mögött egy ilyen ige van, de ő megalázta magát, és száját nem nyitotta meg, mint bárány, és amely nem a mészárszékre vitetik, hanem a héber szövegben az, mint áldozati bárány. És mint juh, amely megnémül az őt nyírők előtt, száját nem nyitotta meg. Megkezdem, feltűnő volt Jézus kihallgatásai során a Jézus perében, hogy ő hallgatott és nem védekezett? És ezt előre megjövendöli, hogy száját nem nyitja meg, mint áldozati bárány, amely nem englenkezik, és iszonyú nyomás nehezedett pedig rá, de ő megalázta magát. És miért nem nyitotta meg a száját? Mert ha védekezett volna, hogy ártatlan vagyok, megtagadta volna a helyettesítést. Ő pedig önként hordozta az emberiség bűneit, és ő nem tagadta meg ezt a helyettes, és nem tiltakozott a vádak és az ítélet ellen, amit alig lehet fölfogni, hogy olyan valakinek, ahogy az írás mondja tömören, aki bűnt nem ismert, Isten bűnné tette érettünk. Nem is lehet fölfogni a mélységét ennek. És hogy mit jelentett neki ezt elhordozni. És aztán hadd olvassam a 8. vers elejét. Azt mondja, fogságból és ítéletből ragadtatott el, sajnos ez sem a legjobb fordítás, fogság és ítélet nélkül ragadtatott el az élete, ami utal arra, hogy teljes törvénytelenséget tanúsítottak a halálra adásakor. És azután nézzük még a 9. vers elejét, ez egy különleges ismertető jel a messiásra vonatkozóan. Gonoszok közt adtak sírt néki, és gazdagok mellé jutott kínos halál után, pedig nem cselekedett hamisságot, és álnokság sem találtatott szájában. Emlékszünk erre a fordulatra? Ugye Jézust két bűnöző között feszítették keresztre, és a büntetés része volt, hogy tisztességes temetést megtagadták az ilyenektől. De előkerül két főember, két fő tanácsbeli ember, akinél az a különös, hogy a Biblia azt mondja Arimatia Józsefről, hogy csak titokban volt Jézus tanítvány a zsidóktól való félelem miatt. Nikodémusról meg tudjuk, hogy Jézus szolgálata elején egyszer megkereste, utána egyszer még szólt a védelmére a főtanácsban, de egyébként soha nem csatlakozott Jézus tanítványai közé. És most, mikor a főtanács elítélte, a rómaiak elítélték, amikor a legveszélyesebb, hogy valaki Jézus megvallja, tessék ezt megmagyarázni, Most így olvassuk szó szerint a Bibliában, Arimatéa József bement bátran Pilátushoz, a római helytartóhoz, és elkérte Jézus testét. Nikodémus pedig olyan mennyiségű nárdos olajat és ilyen halott balzsamozáshoz hozott, szert hozott, hogy Spurgeon olyan, azen a címben tartott prédikációt Jézus temetéséről, hogy a királyi temetés. Mert ugye még a Biblia mondja is, hogy milyen hatalmas mennyiséget vitt. És hova temették Jézust? Arimatéa Józsefnek a sziklába vált új sírjába, ami a gazdagok sírjának számított. Most tessék elgondolkozni megint 700 évvel. Ha valaki ragaszkodik a Deutero Ézsaiáshoz, akkor is fél évezred el. Ezt a fordulatot, és létezik olyan emberi képesség, hogy ezt előre lássa, vagy létezik olyan emberi hatalom, aki, hogy mondjam, ezt úgy megszervezi, vagy megrendezi. Gonoszok közt adtak sírt néki, és gazdagok mellé jutott halála után. És még arra is utal, hogy a messiásnak nincs vége ezzel, hogy önlelkét áldozatul adja, hogy a 10. versben mondja, mert azt mondja, hogy ha önlelkét áldozatul adja, magot lát, és napjait meghosszabbítja. És az Úr akarata az ő keze által jó szerencsés lesz, és lelke szenvedése folytán látni fog, de ez egyértelmű közvetett utalás Jézus feltámadására, és hogy a megdicsőülése és az áldozata és szolgálata eredményeinek a kibontakozása még ezután fog következni. És még egy utolsót olvassunk el, a 61. fejezet elején. A 61. fejezet első versét olvasom. Az Úristen lelke van én rajtam, mert fölkelt engem az Úr, hogy a szegényeknek örömöt mondjak, elküldött, hogy bekössem a megtört szívűeket, hogy hirdessek a foglyoknak szabadulást és a megkötözötteknek megoldást. És még a második vers elején, hogy hirdessem az Úr jókedvének kedves esztendejét. Illik ez a messiás, hogy Istennek lelke van rajtam, mivel, hogy fölkent engem. Maga a messiás szó azt jelenti, hogy felkent. Tehát ez félreérthetetlen, hogy a messiásra vonatkozik. És valakinek eszébe jut erről, hogy az evangéliumokban is találkozott ezzel, hogy Istennek lelke van én rajtam, mivel, hogy felkent engem. Azaz, mikor a... Úgy is van. Mikor Jézus Názáretbe ment, ahol felneveltetett, akkor kezébe adták Ézsaiás tekercsét, és ő erre a helyre nyitott, és olvasta, hogy Istennek lelke van én rajta, mivel, hogy felkelt engem. És azt olvassuk, a zsinagógában mindenki szeme őrá volt függesztve, de érdekes módon csak a következő, a második versben odáig olvasta, hogy hirdessem az Úr jókedvének kedves esztendejét, és azt olvassuk, itt behajtva a tekercset leült, pedig a mondat folytatódik, és Istenünk helyes fordítás szerint igazságszolgáltatása napját. Tudnélik, így választotta Jézus szét azt, ami az első és a második eljövetelére vonatkozik. Ő először csak azért jött, hogy hirdesse az Úr jókedvének kedve, kegyelmének kedves esztendejét, majd másodszor jön az igazságszolgáltatásra. És mikor behajtotta a tekercset és leült, ezt mondta, ma teljesedett be ez az írás a ti hallásotokra. Tehát világos volt. És van ebben egy gyönyörű kifejezés, hogy a szegényeknek örömöt mondjak, elküld, hogy bekössem a megtört szívűeket. Nem gyönyörű hasonlat? A fizikai sebek kezeléséhez is érzéken kész kell, de a megtört szívek bekötözése nehezebb dolog. És Jézus egész földi életében ezt tette. És hogy hirdessek a foglyoknak szabadulást és a megkötözötteknek megoldást. Ezt tette? Még a démonoktól megszálltakat is megszabadította. Hát eddig tekintettük át az Ézsaiás könyvében található messiási jövendőléseket, ez egyetlen próféta könyvében található, és megkérdezem, ha valaki ezt mind összerakja, akkor tud másra gondolni, mint arra, hogy ez Jézusban teljesedett be? Ezek annyira speciális vonások, és annyira szólnak a messiás személyének a titkáról, a működési területéről, a tevékenységének a jellemzőiről, de még a lelki karakteréről is. Teljes képet, így mondhatnám, portrét rajzol a messiásról Ézsaiás könyve. És hogyha az ember ennek a következményei belegondol, akkor tényleg Isten fia járt a földön? Mert ha ezek elhangzottak róla évszázadokkal korábban, és aztán ő pontosan így jött el, és pontosan ezeket teljesítette be. És a profécia azt mondja, ő Jahve volt, ő Isten volt, erős Isten, örökké valóság atya is. Akkor tényleg így van? Akkor tényleg Isten meghalt az emberért? És mi ennek a titka, és mi ennek az oka, és mi ennek a magyarázata? És akkor a Biblia pedig lehet csak egyszerűen kegyes embereknek az írása? Ismerünk ilyen emberi képességet, hogy valaki évszázadokkal korábban ilyeneket megírjon? Tulajdonképpen, hogyha az ember nem felületesen szalad át az egészen, hanem ezt úgy végig gondolja a következményeiben, akkor azt mondja, Isten itt járt a mi földünkön. Isten tényleg meghalt az emberért, hogy meggyógyítsa. És akkor a Biblia tényleg Isten szava. Szóval ennek olyan súlyos következményei vannak, ha csak egyedül az ézsaiási, messiási jövendőléseket végig tekinti az ember és belegondol. Hát eddig tudtuk áttekinteni a mai témánkat, és azt tudjuk mondani, hogy ma már történelem, amit itt Ézsaiás könyve magába foglalt, abból semmi nem esett el, minden pontosan így teljesedett be.